Pszichológus faluban gondolatot olvas.
Sokszor idealizáljuk a pszichológust, és várunk tőle csodát. Élhet egy olyan hiedelem a fejünkben, hogy ő minden problémánkra tudja a megoldást egyből, és meglephet minket, mikor rájövünk, hogy ő is ember. Üdvözlünk mindenkit! Ez az Emberből vagyunk podcast, Knapek Évi klinikai szakpszichológussal és Fodor Alexandra pszichológussal. A célunk az, hogy ledöntsük a pszichológiához kapcsolódó és a pszichológushoz járást övező mítoszokat és tabukat, eloszlassuk a tévhiteket, és tisztább képet adhassunk arról, hogy milyen a kliens vagy a szakember székében ülni.
Szia, Alexa!
Szia, Évi! Örülök, hogy itt vagyunk.
Én is nagyon vártam már, meg tudom, hogy már régóta várták sokan, mert egy picit később kezdtük el, mint ahogy beharangoztuk, úgyhogy izgatottan várom a fogadtatást is,
hogy igen.
Mennyire tartják majd hasznosnak. Szerintem erről muszáj beszélnünk, és nagyon jó, hogy ezzel fogjuk indítani az egész műsort, hogy úgy mondjam, mert rengeteget kapom meg ezt a tévhitet, meg rengetegszer kapom meg ezt a fajta félelmet, hogy kb. A pszichológus az embernek a veséjébe lát, ezért nem mernek megszólalni a jelenlétemben. Máskor meg, hogy...
Pont az ellenkezője.
Két mondat alapján mondjam meg, hogy mi lesz a megoldás, akár egy házi buliban is, akár alkohol hatása alatt is adjak gyorsan tanácsot, és hogy nagy felelősség ez, és általában elfogadják, hogy nem megy ez nekem akármilyen körülmények között, meg nem szívesen teszem ezt szabadidőmben, de azért eleinte nehéz volt nemet is mondani, meg nehéz volt ezt képviselni, de hát nem így működik ez az egész.
Igen, nagyon érdekes, mert pont ma meséltem valakinek egy hasonló történetet, így nagy vonalakban, amikor egy gyakorlatilag akkor megismert ember egy nagyon-nagyon személyes problémával próbált igazából, tehát hogy azzal kapcsolatban kérdezett, hogy hát ha már akkor pszichológus vagyok, akkor segítsek már neki ebben, és hogy ő például egyébként elég nehezen fogadta azt, hogy én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha nem dolgozom, akkor nem dolgozom. És hogy ez nem róla szól, hanem az én határaimról, és hogy csak úgy tudok jól segíteni, hogyha megtartom ezeket a határokat, és hogy nem neki nem segítek szívesen, vagy nem problémám van vele, hanem csak szimplán most nem dolgozom.
Így van, és a saját klienseinknek meg akkor fogunk tudni igazán jól segíteni, ha nem aprózódunk el ezekben, és nem adunk mindenkinek magunkból. Erről eszembe jut ugye Pál Ferinek ez a története, amit Teréz anyáról mesélt, hogy még Teréz anya is azt mondta, hogy nem tudom melyik napon, de nem dolgoztak
az embermentes nap.
Igen, és hogy azok, hogy most nincsenek szegények, akikkel segíteni kellene, és hogy azt mondta Teréz anya, hogy azok nem a mi szegényeink, mert hogy még nekik is kellett a pihenő és a kikapcsolódás. Közben meg van egy ilyen teher is, úgy érzem a szakmán, szinte mindannyiunkkal előfordult már, akikkel én beszélgettem, hogy van egy ilyen fokozott elvárás a viselkedésünkkel szemben. Kvázi az a megélésem, hogy csak akkor lehetek jó szakember sokak szemében, ha tökéletes vagyok.
Igen.
Mert ha valami emberi gyarlóságot mutatok, akkor már nem is lehetek jó szakember, akkor valamit rosszul csinálok, ha én nem tudok aludni, akkor nem lehetek jó szakember, vagy hol van a szaktudásom, amikor valami felzaklat, miközben azért ez nem egészen így működik, és erről szerettünk volna eloszlatni minden tévhitet.
Igen, hogy hát hogy tudsz te úgy segíteni, hogyha mondjuk neked a saját problémáidat sem tudod megoldani, és nagyon érdekes, mert szerintem ez a külső nyomás, ez egyébként valahol belsővé válik bennünk, mert hogy ha visszaemlékszem, én amikor úgy igazán nagy problémákkal küzdöttem, és én is jártam a saját terápiámban, meg még így járok is rendszeresen, akkor nagyon-nagyon sokszor hoztam fel azt, hogy de hát én pszichológus vagyok, és nekem ezt meg kellene tudnom oldanom egyedül, és annyira ilyen normalizálónak hatott egyébként a saját terapeutámnak a válasza, hogy figyelj, mindenki másra kaptad te azt a papírt, magadra nem. És hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
Igen, meg szerintem egy picit más szakmákban gondolkozunk, tulajdonképpen olyan kézenfekvőnek tűnik, hogy a sebész nem fogja
nem
magát
üti meg magát. Ugyanezt jutott pontosan eszembe, vagy hát egy sebész sem vágja fel saját magát, és varja össze a sebeit például, hanem megkér egy másikat.
Vagy a fodrás sem tudja hátul szépen megcsinálni úgy a haját feltétlenül. Nyilván van az, aki be tudta ezt gyakorolni, de hogy úgy alapból nem úgy képzeljük el, hogy hátul is van szemünk, és szépen meg tudjuk csinálni. Arra azért vannak módszerek, tükör, stb., de hogy alapvetően a legtöbb fodrásznak megvan a saját fodrásza.
Igen, és hogy ugye a pszichológus ez nem egy robot, aki meg tudja javítani saját magát, és nem véletlen emberből vagyunk podcast a podcastnek a címe, mert hogy nem csak a kliensek emberek, hanem, és nem mondjuk diagnózisok, hanem a pszichológus sem egy, nem tudom, egy robot, vagy egy tárgy, vagy egy, nem tudom, ilyen túl misztifikált valaki, akire egy mágus, aki mindenre tudja a megoldást, hanem mi is emberek vagyunk. És ezt nagyon szeretnék hangsúlyozni. És mivel emberek vagyunk, ezért nagyon különbözőek vagyunk, és ezt még így az elején szeretnénk tisztázni, hogy mi itt ketten beszélgetünk szakmai dolgokról, és hogy elképzelhető, hogy mi sem értünk egyet bizonyos dolgokban, pláne nem az a nagyon sok száz, akár ezer pszichológus, aki még dolgozik, és esetleg meghallgatja ezt az adást. Tehát, hogy attól még, mert hogy mi itt mondjuk véleményt cserélünk, valamiben egyetértünk, valamiben nem értünk egyet, mindenki gondolhatja másképp, és nincs egy ilyen nagy, nem is tudom, egyetemes igazság, amit mi képviselünk. Természetes, hogy mondjuk lehet, hogy te, ha jársz pszichológushoz, akkor más tapasztaltál, vagy ő más nézőpontot, más véleményt képvisel. Lehet, hogy ő is hasonlóképp működik, de hogy ez nagyon fontos, hogy itt mi nem egy ilyen megmondó emberként szeretnénk funkcionálni, hanem elgondolkodtatni, nyújtani egy szemléletet.
Kvázi úgy is mondhatnám, hogy mi szeretünk egymással ezekről beszélgetni, és a megfelelő, remélhetőleg tartalmi minőséget nyújtva ezt nyilvánossá tesszük. Tehát, hogy ez a saját privát véleményünk, ami a szakmai tudásunkkal átitatódik. Tehát, hogy én most nem úgy ülök itt, mint egy klinikai szakpszichológus, attól függetlenül, hogy a szaktudás a fejemben van, hanem úgy ülök itt, mint egy ember, aki szeretek veled erről beszélgetni, igen, szeretek erről hangosan gondolkodni, és remélem, hogy ez mások számára is ad legalább annyit, hogy megélhetik ők is, hogy a gyarlóságaikkal, a hibáikkal, az emberi mi voltukból adódóan is teljesen ebben vannak, úgy, ahogy vannak.
Igen, hogy azokkal együtt vagyunk rendben, és természetesen szeretnénk azt is leszögezni, hogy kliens titkokat itt nem adunk ki, tehát hogy mindenki biztonságban van. Itt mi általánosságokról beszélünk, esetleg saját élményeket osztunk meg, ahogy én is tettem, mondjuk az előbb, meg ugye a szakmai elméletek alapján fogalmazunk meg bizonyos dolgokat, hogyha majd olyan témára kerül a sor, de hogy a klienseink, vagy mások klienseinek, akikről esetleg hallottunk a dolgait, a titkait, az ő személyes történetüket, problémáikat, természetesen nem osztjuk meg.
Igen, semmit sem máshol. Vannak azért annyi kiegészítés szerintem ez a téma megérdemel, hogy nyilván vannak szupervíziós csoportok, ahol adott esetben névtelenül hallhatunk történeteket, de azokat sem adjuk ki, ahogy az előbb hivatkoztál rá. De a szupervízió például éppen egy ilyen aspektusa a mi munkánknak, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek, hibátlanok és fedhetetlenek, és ha nem csináljuk annyira hatékonyan ezt a munkát, akkor szakmai segítséget fogunk kérni. Elmondjuk a lényegét annak, amit éppen csinálunk, leszűrve, és egy nálunk tanultabb, szakmailag tapasztaltabb ember segít nekünk eligazodni, hogy hogyan mehetne tovább az adott tanácsadás vagy terápia a megfelelő úton. Meg nyilvánvalóan nem csak akkor lehet szupervízióban menni, persze, ha elakadás van, de hogy ennek nagyon nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy nem láthatok rá egyedül kívülről, hiszen érző lényként is benne vagyok, és megérint, amit mond a kliens. Lehet, hogy hasonló a történetünk, és nem látom a fától az erdőt, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy néha ezt kívülről sokkal könnyebb meglátni. Na már most, ha tökéletes lennék, mint szakember és mint magánember, mert a szaktudásom alapján tökéletesen kellene tudnom működni a magánéletemben is, nem lenne szükség szupervízióra.
Igen, igen, igen. Mondhatni, hogy a kötelező a szupervízió, és még hogyha nem is lenne, az egy nagyon-nagyon nagy segítség egyébként a szakembereknek. Én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy van egy ilyen lehetőség, mert hogy pontosan, amit mondtál, Évi, hogy ugye emberből vagyunk, érző lényként ülünk ott mi is, és bizony van olyan, hogy mondjuk úgymond nekünk is idézőjelben tudja nyomogatni egy-két gombunkat a kliens, vagy azért, mert hasonló a történetünk, vagy azért, mert mondjuk ő kelt bennünk bizonyos érzéseket, és hogy ezzel nagyon-nagyon fontos dolgozni, mert például egy ilyen esetmegbeszélésen, szupervíziós ülésen lehet ezt külön választani, hogy én most azért érzem magam így, mert hogy ez a helyzet áll fent, vagy mondjuk az a helyzet áll fent. Tehát nagyon sokféle dolog miatt érezhetem mondjuk azt, hogy valami nekem kellemetlen, vagy hogy érinthet meg nagyon egy kliensnek a történet, és lehet, hogy nem tudod megmagyarázni, hogy miért. És nagyon sokat segít az, hogyha valaki külső szemmel, madártávlatból segít neked ránézni egy helyzetre, tehát hogy itt is látszik, hogy mennyire nem mindenható a pszichológus, és hogy mennyire fontos egyébként, hogy amúgy tisztában legyünk mondjuk a határainkkal és a kompetenciánkkal, és mondjuk felismerjük azt, hogy jó, lehet, hogy itt most szükségem van arra, hogy egy kicsit kívülről is megnézem ezt a helyzetet, mert nem biztos, hogy reálisan látom, de ettől én még nem leszek rossz szakember, vagy hibás, vagy nem jelenti azt, hogy én nem vagyok ebben jó. Ez pontosan azt jelenti, hogy én nagyon is logikusan gondolkodom, én nagyon felelősen viselkedem. Mert hogy ugye nem tökéletesen kell csinálni a dolgokat, hanem elég jól, és ebbe az elég jóba beletartozik az, hogy akkor segítséget kérek.
Így van, és valahogy tényleg itt csengenek ilyen mondatok a fejemben, akár korábbi szaktársaktól, akár saját élményből is, hogy bizony-bizony néha a pszichológus hallgatók és a pszichológusok fejéhez vágják, hogy milyen pszichológus vagy te így, vagy milyen pszichológus lesz így belőled, ha nem tudsz normálisan konfliktust kezelni, és hogy ez olyan mértékű tévhiedelem egyrészt, hogy ez határozná meg azt, hogy az ember milyen szakember, hiszen hát heti egyszer 50 percben nyilvánvalóan tudom mozgósítani azt a neutralitást, azt a szaktudást egy adott illetővel, amit hogyha egész nap össze lennénk zárva minden nap, nem tudnék biztosítani.
Hát az vesse az első követ ilyenkor az emberre szerintem, aki erre képes. Igen. És őszintén, autentikusan képes, nem pedig visszafolytja, hogy akkor inkább nem mondok semmit, és már nehéz vele összezárva lenni, nem tudom, 10 négyzetméteren, mondjuk egy átlagos szobaméretből kifolyólag, de hogy abszolút annyira ismerős ez, amit mondtál, ez a milyen pszichológus lesz belőled, hogy nekem is volt olyan, hogy egy régi ismerősöm így próbált velem újra kapcsolatba lépni, és én így nem igazán akartam ebbe belevonódni, mert nem. Tehát a nem az egy ugye egész mondat, és én ezt tök kedvesen, empatikusan jeleztem neki, hogy én ezt így nem szeretném, és így, na, hát milyen pszichológus lesz belőled. Pontosan ugyanezeket a mondatokat kaptam meg, és hogy nem jelenti azt, hogy valaki rossz ember, vagy rossz pszichológus, rossz szakember, az, hogyha mondjuk igen, van, hogy mondjuk egy pszichológus is a saját magánéletében nehezen kezel egy konfliktust. Van, hogy mondjuk egy pszichológus is, nem tudom, passzívan, vagy egy kicsit lehet, hogy mondjuk bántóan viselkedik a párjával, vagy a barátaival, de hogy még egyszer az vesse ilyenkor tényleg az első követ, aki ezt nem tette még meg, és nem az a lényeg, hogy mondjuk ezt van, hogy nem tudjuk megcsinálni, hanem ugye törekszünk arra, hogy elég jól csináljuk. És hogy mindenkinek lehetnek nehéz pillanatai, mindenkinek van olyan, amikor mondjuk nem is tudom, ha tele van a poharatok, akkor lehet, hogy egy csepp is elég ahhoz, hogy kifoljon belőle egy csomó, ami már benne volt, és hogy mindenki követhet el olyan dolgokat, vagy mindenki csinálhat olyan dolgokat, amit máshogy szeretne csinálni a jövőben, vagy amit korábban máshogy csinált, de hogy a fejlődésben, meg az emberi működésben szerintem pont ez nagyon szép, meg mondjuk a változásban, hogyha már így a terápiáról is beszélünk, vagy a tanácsadásról, most így mindegy, hogy hívjuk, hogy nem egy ilyen lineáris dolog, hogy te mindig csak jobb lehetsz, és mindig azt a szintet, amit már hoztad, azt már minimum kell csinálnod, hanem így így föllemegy, mint hogyha egy hegyet másznál meg. És hogy nagyon fontosak ezek a tapasztalatok. Nagyon fontos az, hogyha mondjuk ugye hibázol, hogyha valamit nehezen viselsz, akkor mondjuk rájöjj, hogy ez miért történt, megpróbálj ugye esetleg máshogy cselekedni, de hogy abszolút nem gondolom azt, hogy bármilyen szakmában, hogyha mondjuk esetleg nem csinálunk jól valamit valamikor az életünkben, vagy nehezen megy valami, akkor nekünk az úgy az egész szakmai működésünkről mondana véleményt.
De ha provokáljak egy kicsit, nem kell válaszolni, csak úgy szinte mondják ezt, hogy amikor azt mondod, hogy az vesse ránk az első követ, aki nem csinált hasonlót életében, na jó, de hát neki nincs is pszichológus diplomája, mondhatná ő. Nyilvánvalóan, de hogy a hitelesség, mint olyan, nem abban ismerszik meg szerintem, hogy én csak akkor tudok jó tanácsot adni, ebben majd később belemegyünk, hogy hogyan miért adunk tanácsot, és adunk egyáltalán is, és egyébként néha adunk, de hogy is van ez. Ezt majd később kifejtjük, de hogy nem csak akkor tudok idézőjelben jó tanácsot adni valakinek, vagy jól segíteni őt az útján, ha azt a helyzetet, azt az élethelyzetet én a magam életében már jól meghaladtam, meg megcsináltam. Mert attól függetlenül, hogy nekem van benne elakadásom, egyébként tudhatom, hogy mi segítene.
Igen, igen.
És meg tudom adni azt a segítséget a kliensnek, mondjuk tippekkel, pszichoedukációval, ami őt átlendítheti azon. Nem kell, hogy én már megoldjam a saját életemben, mielőtt neki segítek, hogy mi az, ami az ő életében a megoldást jelenteni. Tehát, hogy haladhatunk úgy egy úton, valamilyen szinten párhuzamosan a saját klienseinkkel, hogy valamiben a kliensünk egyébként meghalad majd minket. Igen. És ezzel semmi probléma nincs. És én itt érzem az igazi tisztáznivalót, vagy a legeslegfontosabb tisztáznivalót, inkább így fogalmaznám a mai első adásunkban, hogy akkor jó pszichológus-e a pszichológus, akkor hiteles szakembere az én pszichológusom, kell-e aggódnom, hogy jó-e a pszichológusom, hogyha egyrészt, hogyha nincsenek problémái, másrészt, hogyha nem jól oldja meg a problémáit, tehát hogy ugye mind a kettő mondatot próbáltam befejezni, és nem. Tehát a hitelesség az inkább arról szól, hogy nem fogom azt hazudni a kliensnek, hogy X dolgot gondolok, miközben Y-t. Igen. És nem fogom megjátszani magam. Attól vagyok hiteles, az jelenti az én hitelességemet, legalábbis az én szememben, hogy azt mondom, amit gondolok.
Igen.
És ha ne adj Isten, attól még az én életemben az nem működik olyan jól, ettől még tudom képviselni, hogy mit gondolok. És nekem mondta a saját pszichológusom korábban, még egy másik városban, hogy ebben ő nem fog tudni szerinte nekem segíteni, mert ez neki is egy vak volt. Teljesen nyugodtan felvállalta. És ez a hiteles. Meg az is hiteles, hogy noha nem mondom, hogy vak volt, de azért elmondom, hogy mi segíthetne, és a kliens attól még megcsinálhatja, hogy mondjuk én nem ott tartok. Ez nem jelenti ezt egyébként szerintem, hogy ez annyira nagyon gyakran előfordul, csak hogy simán lehet, hogy végig sír az ember egy hetet, és ettől függetlenül tud dolgozni, és tud segíteni azoknak, akik segítséget kértek tőle.
Igen, lehet, hogy pont az nem tudom, a szabadidőben történő sírás pont az segít, hogy ott kicsatornázódnak, hogy kiadódnak azok az érzelmek, és már lenyugszom annyira, hogy tudok segíteni, ez az egyik. Meg azért a másik az, hogy ami most így eszembe jutottél, amikor így mesélted, hogy a pszichológusod így felvállalta azt, hogy ez most egy vak volt, hogy végül is valamilyen szempontból egy ilyen mintaként ülsz ott a kliensnek, és hogyha ő azt látja mintának, hogy ez az ilyen teljesen tiszta tökéletességet kötelező lenne elérni, akkor az mennyire ilyen, nem is tudom, vég nélküli próbálkozás lenne, hogy hát de ilyen nem tudok lenni. És hogyha azt látom, hogy velem szemben is ott ül egy ember, amikor mondjuk nem tudom, aki mondjuk kifejezi azt, hogy nem érti, hogy miért nem vagyok dühös, mert már ő dühös arra az adott történetre, amit éppen mesélek, vagy hogy látom rajta, hogy mondjuk így megérinti, meg együtt érez velem, nem csak mondja, hogy jó, akkor normalizálódik, hogy hogy ez nem csak nekem fáj, vagy hogy nem én velem van baj, hogy ez most nekem fáj vagy nehéz, hanem mondjuk látom, hogy noha nem vele történt meg, de rendesen együttérezés, és ő is érzi, hogy ez így valahogy mondjuk nem volt jó. Hogy mondjuk validálja azt, hogy igen, én érezhetem magam így, hogyha egy tökéletes robot ülne velem szemben, ő lehet, hogy erre nem lenne képes, és hogy amit így a pszichológus gyengeségének kiáltunk ki ezzel, hogy na, akkor hogy tudsz te segíteni az embereknek, lehet, hogy mivel emberek beszélgetnek ott egymással, akiknek mind a kettőjüknek megvannak a maguk gyötrelmei, megvannak a maguk kételjei, megvannak a maguk gyarlóságai, pont ez a rész is annyira szervesen tud segíteni szerintem a klienseknek. Tudod, ez az ilyen nem specifikus hatótényezőnek a része, hogy annyira építeni tudja két ember között a kapcsolatot, és tényleg például akár csak ilyeneket normalizálni, hogy ja, hogy ha ő dühös, ő elmondja nekem, hogy dühös. Szintén saját élményből hozom, hogy nekem volt ilyen, hogy mondta, pont ezt mondta a pszichológusom, hogy hát, hogy így már ő dühös arra a történetre, amit éppen mesélek, vagy arra az aspektusra, és annyira jó érzés volt, hogy jó nekem ezt itt lát, és biztos vagyok benne, hogy a kliensek élnek meg ilyeneket. Hogy ja, akkor ezt lehet, ezt csinálhatom. Nem baj, nem velem van a baj, ha ez most fáj, hogyha én ebben gyötrődöm, hogyha kételkedem, hogy nem baj, hogyha nem fekete-fehérnek vagy egydimenziósnak érzem az emberi kapcsolataimat, és százfélét érzek egyszerre, nem csak boldog vagyok, mondjuk. És pont az, így talán ezt tudom, így tudom ezt jól megragadni, hogy pont az, amit a legnagyobb gyengeségnek gondolhatnak az emberek, lehet, hogy pont az tud nagyon-nagyon sokat segíteni, vagy hozzájárulni nagyon ahhoz, hogy segíthessen a pszichológus. Nyilván úgy, hogy azért még, bocsánat, azt még hozzátenném, hogy azért ezekkel a vakfoltokkal azért nem véletlen jár a pszichológus sem pszichológushoz, majd erről is fogunk beszélni azért, de hogy azzal pedig érdemes foglalkozni. Tehát, hogy érdemes foglalkozni pszichológusként is magunkkal, és úgymond idézőjelben karban tartani ezeket a nehézségeinket, megdolgozni őket, úgy, hogy jól tudjunk mellette segíteni, amellett, hogy vannak.
Így van, és ha ellentmondásnak is tűnt például, amit az előbb én megosztottam, szerintem egy feloldható ellentmondásnak tűnő dolog, hogy az én korábbi pszichológusom azt mondta, hogy ő nem tud így hitelesen segíteni, mert ez neki is vakfoltja, és egyúttal egyébként azt mondom, hogy noha vakfoltom, de tudok segíteni olyan tippekkel, trükkökkel, ami mégis segítséget fog jelenteni az adott kliensnek. És ez a kettő egyszerre is létezhet, külön-külön is létezhet egymástól függetlenül. A lényeg, hogy nem játszom el a kliensnek azt, hogy fedhetetlen vagyok. Nem játszom el a kliensnek azt, hogy én mindent sokkal jobban kezelek, mint ő. És bevállalom, hogy elfelejtettem, amit megbeszéltünk, nem küldtem ki a kérdőívet sajnos, mert egyébként pont az e-mail írásban én nagyon rossz vagyok.
Én is!
Ez a fő gyengességem, vagy hogy felírtam ugyan valamit a füzetembe 30 oldallal ezelőtt, de már nem emlékszem, hogy hova írtam fel, és ennyit én minden további nélkül bevallok, mert szerintem is fontos, hogy egy olyan társadalomban, és most nem csak a magyarokról beszélek, hanem úgy általában bárkiről a világban. Egy olyan társadalom van, ahol az az egyik általánosabban elterjedt probléma, hogy nem érzik az emberek elég jónak magukat, ha hibáznak, akkor arról, ahogy te is az előbb elmondtad, mintát nyújtani, hogy ez kibírható és semmi rosszat nem jelent, és bevallható és felvállalható, egy eszenciális segítséget jelent.
Igen. Igen. Most eszembe jutott egyébként egy másik hiedelem, amit így nagyon a pszichológushoz kötnek, és már egy kicsit így érintettük, amikor arról beszéltünk, hogy így végtére is két ember beszélget egymással egy pszichológusi konzultáció vagy a terápia alatt, hogy hát ugye, hogy akkor mi címkézzük, meg diagnosztizáljuk az embert. És hogy szerintem erről is érdemes lenne beszélni ezen adás keretein belül, mert hogy szintén egy ilyen, hát azért az, hogyha ez tényleg így lenne, hogy a velünk szemben ülő ember az csak és kizárólag egy vagy két vagy több diagnózis lenne, ez elég stigmatizálónak hangzik, ha csak az lenne, ha csak ez történne meg.
Igen, ez ijesztő lehet azoknak, akik még nem voltak pszichológusnál, és azt feltételezik, hogy ez így működik. Miközben ugye mi ezt leginkább egy tájékozódási keretként használjuk, hogy tudjuk, hogy mi az, ami a leghatékonyabb segítség lesz egy adott kliensnek. És nem feltétlenül fogjuk tudni ezt a legelején, 50 perc alapján, meg pláne nem, mert vannak olyan mentális zavardiagnózisok, ami ugye a hosszmetszeti kép alapján dönthető el, adott esetben akár több hét, több hónap után igazolódik be, mondjuk egy kezdeti gyanú, hogy tényleg arról van szó. Mondjuk ilyen lehet a gyerekkori trauma is. És jó magam, de azt hiszem, hogy ebben osztod a véleményemet, ha jól emlékszem, mert korábban már beszéltünk erről. Jó magam azt gondolom, hogy a felnőttkori következmények, mármint a gyerekkori élményeink felnőttkori következménye, vagy következményei, azok természetes következmények, és hiába van az, hogy mi használunk rá egy-egy címkét, ami segít nekünk eligazolni, hogy hol olvassunk utána, milyen kutatásokra keressünk rá, ahogy megtaláljuk a hatékony eszközöket, módszereket a segítségnyújtáshoz. Igazándiból leír egy tünetegyüttest, amit mentális betegségnek hívhatnak bizonyos megfogalmazásban az emberek, de egyszerűen csak egy érthető probléma abból kifolyólag, ami történt. Tehát, hogy hogyan is lehetne másképp, szinte sehogy. És nagyon sok olyan élettörténetet hallottunk már, azt hiszem mindannyian, vagyis hogy mindketten, amire azt mondhatnánk, hogy ember legyen a talpán, aki ezt megúszta volna kevesebb következménnyel. Tehát, hogyha most nagyon egyszerű leszek, ha éveken át vernek otthon egyik vagy mindkét szülő, akkor miért is ne lennének mondjuk az indulatkezeléssel felnőtt korban problémáim? Hiszen hát kitől tanultam volna meg, hogy hogyan kell.
Pontosan.
Tehát ez nem az én hiányosságom. Ez nem egy megérdemelt mentális zavar diagnózis, hogy na te ilyen vagy, hanem egyszerűen arról van szó, hogy sajnos nem kaptunk annál többet, hogy ezt meghaladjuk, de szerencsére vannak arra felnőtt korban lehetőségek, hogy ezt fejlesszük. Hogy valakitől pótlólagosan, ugyan keretek között, heti egyszer 50 percben, de megtanuljuk, vagy újra tanuljuk, vagy újra húzalozzuk az agyunkat az adott témával kapcsolatban. Ezt az újrahúzalozást egyébként szó szerint értem, mert hogy nyilván idegpályákat tényleg be lehet járatni jobban, mint ahogy addig be volt járatva, például a biztonságos kötődést megtapasztalni a pszichológussal, az segít olyan idegpályákat bejáratódni, amivel, hogy úgy mondjam, egyre könnyebb és könnyebb lesz máshol is ezt megtalálni és megőrizni.
Igen, igen, abszolút. Én egyébként egyrészt mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy mondjuk bizonyos, nem feltétlen, ugye én nem dolgozom olyan emberekkel, akiknek van valamilyen diagnózisuk, mert szimplán nem tehetem meg, mert ugye nincs rá képesítésem, de hogy mondjuk akár, hogyha van egy olyan működésed, amit te nem szeretsz annyira magadban, vagy ami mondjuk úgy érzed, hogy hátráltad, akár mondjuk valakinek érzelemkezelési problémái vannak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó, hogy ezt felismertük, és hogy bármennyire is most kellemetlenséget okoz ez neki, utálni sosem szabad. Mert hogy ez valamikor segített neki. Valamiért ez ott van, valamiért ez mondjuk segítette őt az alkalmazkodásban, és hogy egyébként meg akár az, hogy nevén nevezünk valamit, most nevezzünk egy azt, hogy mondjuk valamilyen diagnózist, vagy mondjuk nevet adunk egy működésnek, az egyébként a kliensnek is nagyon sokat tud segíteni, hogy ja, hát végre értem, hogy miért viselkedem, hogyan, és ez milyen hatással van a környezetemre. Szóval, hogyha az ember benne van egy ilyenben, akkor egy ilyen tök nagy aha élménye lehet sokszor, hogy ja, hát eddig tapogatóztam a sötétben, azt éreztem, hogy valami nem megy, valami nehézség, de nem tudtam, és tök jó, hogy van egy neve, vannak kapaszkodók, amik alapján lehet, hogy most már elkezdhetem megtanulni, hogy hogyan tudom ezt máshogy csinálni. Tehát, hogy lehet, hogy így kívülről ez egy ilyen pecsétnek tűnik, mondjuk, hogyha valaki kap egy, nem tudom, depresszió diagnózist, vagy belülről, vagy mondjuk egy személyiségzavar diagnózist, vagy mondjuk kimondjuk, hogy igen, neki baja, vagy nehézségei vannak az indulatkezeléssel, például, ahogy most te ezt a példát hoztad. De hogy azt, hogy mondjuk felfedjük, hogy, vagy megkeresgetjük, hogy jó, hát ez miért is alakult ki, akkor így megláthatja az ember, hogy ez nem az én nem is tudom hibásságom, meg hogy nem én vagyok defektes, hanem ez bizonyos történéseknek a, hát ténylegesen úgymond, ha madártávlatból elnézünk, ahogy te mondtad, ember legyen a talpán aki. És hogy ez egy nagyon nagy terhet is le tud venni az ember válláról, mert hogy rá tud jönni az, hogy nem én vagyok a defektes. Vagy lehet, hogy megint az, hogy pont amit annak hiszünk, hogy na, rá kap egy diagnózist, akkor pont azt mondjuk el róla, hogy milyen defektes, pont azt mondjuk el, hogy mennyire nem.
Így van, ezzel együtt tényleg nagyon fontos, hogy lehet, hogy azok a gyerekkori élmények, amiknek most a felnőttkori következményeitől mi magunk is szenvedünk, olyan dolgok, amiket érdemes közelebbről megvizsgálni és fejleszteni, mert igen, mondjuk tényleg korlátoz abban, hogy jól boldoguljak.
Igen.
Csak nem én tehetek róla.
Igen, ezt akartam én is átadni, hogy ebben a defektesben valahogy mindig az van, hogy én tehetek róla. Ez az egész, az én gyengeségem, ugye, ez is egy kicsit ilyen társadalmi vonatkozás, hogy ugye nagyon-nagyon piedesztára emeljük mostanában azt, hogy erősnek kell lenni, és hogy ugye ez meg kikiáltjuk ilyen gyengeségnek, ha valami nem megy, de hogy ez nem az én hibásságom, ezt tök jól mondtad, meg nem az én hogy is mondjam, miattam történt, mert hogy én olyan béna vagyok, meg ennyire nem bírok dolgokat, hanem csak egy következmény. És hogy igen, nagyon fontos, hogy ha nehézséget jelent, akkor tényleg érdemes dolgozni rajta.
Amit még én ma mindenképpen behoznék, az, hogy sokszor megkapjuk azt a vádat is. Most így általános alanyként beszélek, de nem tudom, hányan tapasztalták, de én már több mindenkitől hallottam, hogy azért foglalkozunk a klienssel, mert fizet. Miközben egyébként elképesztően mély szeretett kapcsolatok tudnak kialakulni. És hogy nekem is tud mondjuk gyász folyamatot jelenteni az, hogy valakivel többet nem találkozom, akivel addig minden héten találkoztam, és tudtam, hogy mi van vele, és gondoltam rá, amikor vizsgázott, és gondoltam rá, amikor két ülés között valami olyan történt velem, ami emlékeztetett ő rá, hogy éltek és élnek bennem a kliensek. Nagyon fontos tudatosítani azt, hogy a pszichológus a pénzért nem a szeretetét adja, az idejét meg a szaktudását adja, a szeretet meg egy következmény, egy mellékhatás, és van valódi szeretet, és húsvér emberi kapcsolat lesz. Tehát én is megérintődöm, és velem fordult már elő, hogy annyira együtt éreztem, hogy picit elsírtam magam, nem feltétlen lehetett ezt észrevenni, de én tudtam, hogy arról van szó, és láttam is ilyen oktató videót, amiben a terapeuta elsírta magát például a párterápián, amikor együtt érzett az egyik féllel, és ez annyira normális. Szóval hogy is lehetne az, hogy stigmatizálunk, meg nem húsvér embereknek tekintjük őket, hanem diagnózisnak, meg mi csak a pénzért vagyunk ott, hogyha közben ilyen mélységekbe megyünk le, és ennyire be tudunk vonódni érzelmileg. Nem lehetne.
Igen, abszolút annyira tudok kapcsolni, nekem is volt már olyan, hogy annyira megérintődtem, hogy csak azt vettem észre, hogy így kicsordult a könnyen, meg amikor azt mondod a kliensnek, hogy együtt érzel, akkor valóban együtt érzel, akkor valóban dühös vagyok, akkor valóban elszomorít. Meg amikor mondjuk például az is annyira, de annyira jó érzés, amikor mondjuk valaki elkezdi meghaladni azokat a dolgokat, amik olyan nehezek voltak neki, akkor így őszintén kifejezed, hogy büszke vagy rá. És az őszinte jön nem csak ilyen, hát én most igen, nagyon büszke vagyok, hanem tényleg eltölt a büszkeség, hogy mennyi erő van az emberekben, mennyi kitartás van az emberekben, és ez annyira jó ezeket megélni, és ilyenkor tényleg ott vagyunk bevonódva ezekbe a kapcsolatokba, és valóban tök jól mondta Dévi, hogy a szaktudásunkat, a képzettségünket, a hozzáértésünket fizeti úgymond meg a kliens, és azt az 50 perc időt, és a szeretetet, a kötődést, hát velem is nagyon sokszor előfordul, hogy még utána is gondolkozom rajta, agyalok rajta. Pontosan ez, hogyha vizsgázik, akkor szurkolok, neki érdeklődünk, hogy hogy sikerült. Úgymond a szívünkön viseljük, nem csak az alatt az 50 perc alatt viseljük mi szívünkön a klienseink sorsát, hanem azon kívül is.
Így van, és nagyon hosszú folyamatokban kísérjük őket, úgyhogy a legkisebb sikerélmény is annyira jutalmazó tud lenni, amikor azt lehet látni például a saját munkám során, hogy 2-3-4 év alatt hova jutunk el, és hogy mondjuk a felénél mennyire reménytelennek érezhette a kliens. Mert hogy most nem akarok megijeszteni senkit, de hogy vannak annyira súlyos gyerekkori élmények, amit ennyire sok év feldolgozni, vagy még több is. És néha az első két évben látszólag nem történik semmi. És amikor elkezdenek beérni a dolgok, akkor meg ilyen elképesztően nagy dolog. De hogy addig nekünk is ki kell tartani. Ezzel együtt nyilván nekünk sokkal könnyebb, azt gondolom, mint nekik, csak hogy tényleg nekünk kell észben tartani, hogy türelem, eznek így van itt az ideje, ez így rendben van, ez nem ideálisan lassú. Ők megérzik ezt a sürgetettséget, és teljesen természetes, hogy nagyon várnák már a változást, és közben nekünk kell folyamatosan úgy kommunikálni, hogy észben tudjuk tartani, hogy ez nem furcsa, hogy másfél év alatt nem értünk el látványos változást. Igen. Tekintve, hogy miket élt át egy-egy ember. Mert persze vannak olyan problémák, ami néhány hónapon belül csodálatosan megváltoztatható, vagy szépen fejleszthető. De mondjuk kifejezetten a gyerekkori traumák sajnos nem ilyenek.
Igen, igen. Nagyon hosszú idő tud az lenni, amíg valaki mondjuk egy tényleg ilyen nagyon durva, nagyon nehéz gyerekkori, vagy akár nem gyerekkori, de traumatikus élményből eljut oda, hogy én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy a gyógyulás az talán úgy szimbolizál, és az én fejemben, mert nekem ez volt a saját élményem, a saját problémáimból való gyógyulásból, a saját nehézségeim való gyógyulásból, hogy nagyon hosszú folyamat az, amíg oda nyújtom saját magamnak a kezemet, és elkezdem saját magamat felsegíteni. És hogy a traumák azok, amik mondjuk így rajtam vannak, és így húznak le. És hogy nem két perc, amíg mondjuk ebből a képből az lesz, hogy az én sérülékeny, sebzett részemet fel tudom emelni, fel tudom állítani, közben fogom a kezét, támogatom, támaszkodik rám. Az lehet, hogy mondjuk, ha nem tudom, egy 2 kilós súly van rajta, akkor lehet, hogy hamarabb el is tudom képzelni, hogy most tényleg, hogyha ha akarjátok, csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek azt el, hogy felsegítetek valakit, akinek 2 kilós ilyen, nem tudom, kis súlyocska van, és hogy hogyan tudjátok elképzelni, milyen gyorsan, mondjuk képzeljétek el, hogyha egy 2 tonnás valami húzza le, mert hogy van, ami tényleg ennyire nehéz és ennyire fájdalmas, hogy olyan, mintha egy 2 tonnás dolog tartaná ott lent, ott nem biztos, hogy olyan gyorsan el tudjátok képzelni azt a felállást, és szerintem ez egy nagyon szép analógia arra, hogy miért tart ez ennyi ideig, és hogy a vége az, hogy te felsegíted saját magadat, és ez bizonyítja, hogy mennyire sok erő és kitartás van egyébként az emberekben.
Ugyanakkor ez a folyamat azzal indul egy sor esetben, hogy hátat fordítok annak a 2 tonnás súllyal küszködő sérülékeny részemnek, és tudomást sem akarok venni róla, mert annyira félelmetes és annyira fájdalmas. Tehát magában az sem 2 perc, hogy megforduljak és észrevegyem, másul vegyem, és rámerjek nézni.
Igen.
Mert hogy nagyon elutasítja sok... Bocsánat, mondd?
Hogy már az is, hogy oda nézzek, oda nyújtsam a kezemet, tehát hogy ez tényleg nagyon szépen leírja valahogy ez az analógia az, hogy milyen ez a folyamat.
Igen, hogy nagyon sokszor elutasítjuk ezeket a részeinket. A legtöbb traumatikus emlékre jellemző lehet az, hogy könnyen elfelejtődnek, mert visszahúz annyira még a mindennapi funkcionálásból is, hogy könnyebb megküzdeni az élettel, hogyha ezek nincsenek a tudatunkban.
Igen.
Meg pláne egy olyan helyzetben, ha a szüleink azt mondták azokra a dolgokra, amik velünk történtek, hogy az semmiség, meg örülj, hogy neked mennyivel jobb életed van, mint nekem volt, neked már sokkal jobb, mint ahogy mi éltünk, akkor az ember nem hiszi azt, vagy úgy nő fel, hogy nem hihette azt, hogy neki rossz. Hiszen hát megmondták, hogy nem rossz. Akkor meg miről is kellene emlékezni? És akkor mivel is kellene szembenézni? Ha egész életemben azt hallottam, hogy ugyan milyen jó életem van.
Igen, igen. Engem is vertek, mégis ember le belőlem. Abszolút ez a mondat jutott eszembe, hogy mennyiszer hallhatja ezt az egy olyan ember, akit mondjuk bántottak gyerekkorában, és hogy igen, ez valóban nagyon tud minket akadályozni abban, hogy egyáltalán odaforduljunk a súllyal lehúzott énünk felé, de hogy nagyon bátor dolog ezt megtenni, és nagyon emberi az is egyébként, hogyha ezt még nem merjük megtenni, és érthető, és hogy talán azt tudom így üzenetként, vagy úgy tudom legjobban ezt megfogalmazni, hogy nem kell siettetni magunkat. És hogyha mondjuk, ha 3 év alatt jutsz el oda, hogy egyáltalán odafordulsz magadhoz, akkor odafordultál. Ha 10 év alatt, akkor 10 év alatt, de odafordultál.
És van, aki soha nem teszi meg. És ha megengeded, akkor úgy zárnám ezt a mai alkalmat, hogy noha ez lassú, meg nem olyan tempójú, mint ahogy szeretnénk, és nagyon nehéz, és nagyon fájdalmas, de hát emberből vagyunk, szóval teljesen természetes,
igen,
hogy ez egy ilyen tempójú, lassú folyamat.
Igen, igen.
Mire fog szólni a következő adásunk, csak hogy egy kicsit így elhintsük ezt is?
Igen, a következő, a második adásunk az arról fog szólni, hogy hogyan válaszunk jó pszichológust. Erről fogunk Évivel beszélgetni, ugyanígy körülbelül ilyen 30-40 percben, lehet egy kicsit hosszabban. Sokszor jön fel ez a kérdés, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megérzi egy külön epizódot. Nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, hogy végighallgattatok minket. Reméljük, hogy el tudtok vinni valami hasznos üzenetet ebből az adásból, és akkor a következőkben is reméljük, hogy velünk tartotok.
Írjátok meg, hogy milyen visszajelzéseket adnátok, miről hallanátok szívesen, meg akár azt a kulcsmondatot is, amit magatokkal vitetek, szívesen olvasnánk. Köszönjük, hogy itt voltatok, és neked is köszönöm, Alexa.
Én is köszönöm, Évi. Sziasztok!